95-ben jöttem át Magyarországra, Győrbe, konzervatóriumba, és aztán két év után kerültem be a Győri Nemzeti Színházba, és 97-ben vettek fel a Színészeti Főiskolára, és 2001-ben végeztem, és azóta itt élek, megnősültem, van egy gyönyörű kislányom. Felvidéki kisfaluból származom, egy 1000 lakosú római katolikus falu, a mi plébánia templomunk az Bacsfa Szent Antal, ahol édesapám a 60-as évek elejétől a mai napig kántor. 18-19 évesen elkezdtem a színházzal foglalkozni, és el is hagytam a templomot rendesen. A színház, és hát ez az éjszakai élet, ez magával ragadott, és persze hívőnek tartottam magam, meg nagy vitákat is rendeztünk ez ügybe, hogy így a katolikusok úgy, és én védtem, és én kikérem magamnak, én katolikus vagyok, és de hát nem jártam templomba, szóval egy álszent élet volt, mert csak beszélek róla, és igazából úgy kellene élnünk nekünk, keresztény embereknek, katolikusoknak, hogy bekerülünk egy közösségbe, vagy bárkivel találkozunk, és utána mondják azt az emberek, hogy te katolikus vagy, de jó neked. Így kellene élni, és én próbálok is, de egyszer nem megy, és nem, szerintem nem vagyok egyedül ezzel, és én ezért használom az álszent szót. Én minden nap imádkozom a rózsafűzért, és tényleg minden tudattal, minden gondolattal szeretnék ott lenni. Jön egy pillanat, amikor az ember egy picit gyenge, és azonnal ott van a kísértés, és azonnal elmeszek. Azonnal. Bemegyünk a templomba, gyónunk, áldozunk, imádkozunk, szentségimádásra járok minden héten, és aztán kijövök a templomból, és eltelik 4-5 óra, és bűnt követek el, elvisznek a világ dolgai, az anyagiasság, a kicsinyesség, a féltékenység, főleg a mi szakmánban, ugye színészeknél. Miért ő kapta a szerepet, miért nem én? Én pedig én jobb vagyok. Miért nem engem? Miért nem? És az a másik, aki megkapta a szerepet, neki is megélhetés egy gyerekének, és egy jó ember, és hogyha nem lenne színész, akkor lehet, hogy eszembe se jutna ilyet mondani róla, hogy tehetségtelen. És észre sem veszem, és kezdem utálni. Azért, mert nem én vagyok a repertoárfényben. Az imádság segített már eddig is abban, hogy ezeket én meglássam. Egyáltalán, hogy ezeket észrevegyem, a gerendát. Észrevegyem, és tudatosan azért tudok ellene dolgozni. Hogyha ilyen gondolatok jönnek, és akkor, jaj, Gyuri, hát, megint. Megint, és akkor nem, ezt nem szabad. Ő nem tudja, ezt észre sem veszi. Egyszer csak elkezdem jobban szeretni, mint az előtt. És nem etek egyet a kísértésen. Hát tudom, nem hiszem az Isten, tudom, hogy van az Isten, és tudom, hogy a mennyországba kell mennünk, és oda készülünk. Hogyha a mennyország egy magasugrónak 2 méter 10 centi fölött van, akkor a magasugró nem fog 1 méteren gyakorolni. Neki 2.20-on kell gyakorolni, hogy azt a 2.10-et átugorja. Én azért is vagyok önkritikus magammal, mert tényleg a Magyarországba akarok jutni. És tényleg azt akarom, hogy a családom is. És az emberek a környezetemben, akiket szeretek. Van olyan, amikor nem jelet küld az Isten, hanem radikálisan beleszól az ember életébe. És olyan más ember által megfogalmazhatatlan dolgot művel. 2005-ben volt, július 30-án. Az egyik újságban láttam nagyon jó autóvásárlási akciót. Napi 300 forint leasing. 3 ajtós kis autónk volt, és akkor 5 ajtós kell, majd jön a baba, meg minden, és akkor egy nagyobb autót kell venni, hát akkor vegyünk egy új autót. Bementem oda a szalonba, és szeretném megvásárolni. Ugye az előző autómat beveszik, és akkor leasingre, stb. És elhívtam a feleségemet, és azt mondta, hogy neki nem tetszik. De figyelj meg, ez egy jó autó, és kaszkóval, mindennel együtt lesz 25 ezer forint, és ezt kibírjuk. Hát jó, én nem szólok bele, ahogy te akarod. Gondolkodtam, és akkor azt mondom, na jó, vegyük meg, legyen új autónk, megérdemeljük. És akkor bementem, elkezdtük intézni a papírokat, és akkor ezt több hétig eltartott, eltelt egy hónap. Autó sehol. És nekem már kezdett elmenni a kedvem ettől az autóvásárlástól, és már igazából bank már átutalt a pénzt, nincs visszaút. Nem lehet. Szeptember 1-én még mindig nincs autó. És eltelt megint egy hét, már nagyon megbántam, hogy belementem ebbe a kísértésbe, és igazából nem lett munkám. Szóval ilyen bonyolult ügylet, és mondom, hogyan fogjuk fizetni az autót, stb. Eltelt egy hét, az autó még mindig nincs meg. Még egy rendszám, és akkor jövő héten szerdán jöhet. Következő héten szerdán reggel fölhívtam a szalonon, jó napot kívánok, már ígérték az autót, hogy menjek. Jaj, uram, elnézést, de tegnap este ellopták. A szalomból ellopták az autót. Hogyan? Hát igen, betörtek ide a szalomba, és két autót ellopták, és az egyik az öné. Jó, mondom, köszönöm szépen, akkor én el is állok az autóvásárlástól. De nem, már úton van a következő, csak be kell jönni aláírni a szerződést, és megvan az úr. Nem, köszönöm, nem, én nem kell, én ahhoz ragaszkodtam, nem köszönöm. És akkor azt mondtam, köszönöm Istenem, hálát adok. És következő volt, a régi helyről, ahol vettük a használt autómat, kaptunk egy levelet, hogy most akciósan ki lehet cserélni a használt autót. Bementünk, és akkor kinéztünk egy használt autót, egy ötajtós nagyobbat, és akkor mondta a feleségem, hogy ez tetszik. Ez jó, és amikor beültünk, akkor még a baba is rúgott egyet, és akkor mondtam, hogy jó, kérjük, és két nap alatt hoztuk az autót. Szóval nagyon nagy butaságot követtem volna el, hogyha megveszem azt az új autót. Ráadásul 10 éve van a leasing, és bék jó. Jó Isten így segített meg. Hallottam tanúságtételeket, hogy a II. János Pál pápa halálán tértek meg, halála után tértek meg. És akkor én megvettem az új ember külön számát, és ott az egyik címben olvastam, hogy a II. János Pál pápa napi 3-szor elimádkozta a rózsafüzért. És akkor azt mondtam, hogy 3-szor, hát ez egy hosszú imádság, hogy hogy tudja, nem unalmas annyiszor elimádkozni, én egyszer se bírnám. Eltelte 1-2 hét, és jöttem haza a Strádán pápa temetését hallottam, és akkor azt mondtam magamban, hogy na jó, ma elkezdem mondani a rózsafüzért, és minden hülyeségre van időm egész nap folyamán, lesz fél órám lesz az Istennek is. És akkor aznap elővettem a rózsafüzért, és elkezdtem mondani a dicsőségest. Csak ez nem volt az olyan könnyű, mert hogy jöttek, olyan gyönyörű kísértések jöttek. Nem olyan, hogy ne imádkozzál, mert ez rossz, meg hogy minek imádkozol, ez hülyeség, nincs értelme. Nem ilyen kísértések voltak, hanem az volt, hogy Gyuri, te olyan jó gyerek vagy, te jársz templomba, esténként imádkozol a feleséged, minek még rózsafüzér? Olyan szép hangokat hallottam. Hízelgő kísértések jöttek, hogy nem, neked nincs szükséged rózsafüzére, téged szeret az Isten így is. És majdnem be is dőltem, de akkor azt mondtam, hogy na jó, hát addig még el nem tűnnek ezek a hangok, felemelem a rózsafüzér adagomat 2-re. Ezek a hangok átmentek tényleg ilyen agresszívbe aztán, hogy tényleg hagyjam abba. Sőt, éjszaka előadás után hazamentem, 11 óra évfélkor hula fáradtam, és akkor én még fölültem az ágyba, és még elmondtam, és a feleségem mondta, hogy miért nem, hogy pihennél. Föl kellett emelnem a napi adagot 3-ra. Aztán eltűntek ezek a hangok, a feleségem is megnyugodott, azóta néha mondja velem, meg a Mária rádióban hallgatjuk a rózsafüzér délbe. Ami ehhez tartozik, hogy a pápa halálának az élénben volt az énesküvőm. És amikor elkezdtem mondani ezt a rózsafüzért, kértem a Jóistent, hogy segítsen meg minket az esküvőnk lebonyolításával, mert hogy én ezt egyedül szerveztem. Gyönyörűen elkészült minden, hanem azt éreztem, hogy lelkileg nem készültem én erre föl. mert hogy ide futkározás, oda futkározás. És akkor jött az esküvőm napja, amikor reggel 7 órakor nekem kellett elmenni a pincérekért, akkor kiderült, hogy megromlott a hús, állandóan úton voltam, a hűtő nem működik se, minden volt. De aztán végül is rendbe jött minden 2-3 órára, mire megérkeztek az uzsonnára a vendégek. De az én unokatestvérem adott össze minket, ki Győrbe pap, és akkor vele együtt elmentünk a templomba, és akkor mondtam, hogy Zoli, mondom, akkor én szeretném meggyónni. És akkor meggyóntam, voltak nagyon kedves barátaink, akik énekeltek, meg orgonáltak a misén, ők is jöttek velünk oda, és akkor ahogy közelgett az óra, az 5 óra, úgy azt éreztem, hogy kezdek nem egyedül lenni. Már olyan értelemben, hogy mintha valami csatorna kezdne kinyílni az Isten felé. És akkor bementem a templomba, az oltári szentség felé letérdeltem, és azt éreztem, hogy itt most kiárad a kegyelem, de csömöljön. Elő volt a két szék, leültünk. Olyan volt, hogy Szilviának még mondtam, hogy jaj, nehogy a pityeregjen, meg mit tudom én. Nem tudtam beszélni, mert annyira koncentráltam, hogy ne ordítsak hangosan az örömtől, a boldogságtól. Én ott ültem, és az Isten annyira elhalmozott a szeretettel. Ott a könnyező szűzanya képe előtt ültünk 15 méterre. És azt éreztem, hogy fölborít a szeretetével az Isten. És jött az áldozás, ömlöttek a könnyeim. Nem lehet elmondani, hogy az Isten mennyire megmutatta magát az ő szeretetével. És azt hittem, hogy ez csak nekem a templomban, hogy nekem volt ilyen. Jött utána a Tamás barátom, ő még akkor még nem tért meg, annyit mondott, hogy Gyuri, ez olyan esküvő volt, hogy én megerősítettem újra, mert ő nős és két gyermekem, hogy megerősítettem újra a fogadalmamat. Apám jött ki sírva, és mondja, Gyuri, ez gyönyörű volt ez a szertartás, ugye? Mondom, hát, ja, nekem az volt. Eltelt 2-3 hét, és felhívtam a videókamerást, aki csinálta a felvételt. Kiderült, hogy nem ő csinálta, hanem egy beosztottja. És melyik esküvőről van szó? Mondom, a Dezsi György. Ja, az a különleges, ugye? Hogy különleges? Hát azt mondja, mondta a fiatalember, aki nálatok kamerázott, hogy az egy nagyon különleges esküvő volt. Ő még ilyen gyönyörű esküvő nem. Hát mondom, nem tudom, nekem gyönyörű volt. De hogy a kamerás mit érzett, ezt nem tudom. Igazából onnét tudtam meg, hogy tényleg nem csak rám áradt ki a kegyelem, hanem többekre ott a templomba. Nagyon nagy élmény volt az Istennel találkozni. És akkor azt mondtam, hogy ez a cél, hogy minden nap ilyen legyen. Sok imádságnak az eredménye, hogy felismerjük a rossz dolgainkat, a mulasztásainkat. Rengeteg bűnt követünk egy mulasztással. És én is. Elmulasztok valakinek jót tenni. Vannak pillanatok, hogy dilemmát bántok embereket. De ha utána bocsánatot kértem, az engem erősít abban, hogy legközelebb tudjam, mikor nem szabad szólni. Én szerintem az a szent, aki teljesen Istenre bízza magát. Az életét. Feltétel nélkül. Akinek nincsenek világi gondjai. Holnap mit teszünk, vagy nem viszik el a világ gondjai őt, hanem feltétel nélkül néz az Istenbe, és ráhagyja az életét, hogy majd az Isten intézze el. Ott kezdődik szerintem a szent. Aki úgy néz a másik emberre, hogy Isten látja. Olyan embert keresek az ismeretségemből, akit nem kedvelek. És akkor megpróbálom úgy gondolni arra az emberre, mint amikor a kislányomra gondolok. Hogy annyira szeretem a kislányomat, és akkor most ezt az embert is annyira szeretem, mint a kislányom. És valami így kellene. Így kellene az embereket szeretni. Így kellene az Istent is szeretni.
Kedves hallgatók, Derzsi György tanúságtételit hallották, a felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu